naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Péntek van, jó rádozást kívánok mindenkinek, ez a fintech világa, szokás szerint a PIK-től itt van Szuppán Marci, és most Kincses Mikivel, Kincses Miklóssal egészülünk ki, ugye, aki elemző a PIK-nél, és Marci, azt mondtad meg a felkészítő anyagokban is, ez szerepelt, hogy végülis most ez egy ilyen befektetői körkép. Ugye nézzük meg, hogy fintech szektorban, fintech piacon a befektetők mit találnak, mikre fókuszálhatnak, mi a legizgalmasabb. Hát egy ilyen top 10-et választottál 50 valamennyiből, ugye?
Sőt, ennél sokkal több lesz a mai nap, mert ez az első olyan alkalmunk, amikor a saját fintech indexünkben a tőzsdén jegyzett fintech cégeket elemezzük kifejezetten befektetési célponttal, tehát nyilvánvalóan el kell mondani az ilyen adásokban, hogy nem minősül befektetési tanácsnak az, amit
elmondjuk. Majd, igen.
Ne hozzon senki befektetési döntést azok alapján, amiket most itt hall. Ettől függetlenül mégiscsak a PIK fintech indexnek az 56 tőzsdén jegyzett fintech cégéből választottunk ki néhányat. Nem hívnám őket egyébként top 10-nek, ezt nem jeleztem előre, egész egyszerűen ilyen logikával indultunk el. Elkezdtem kiválogatni, hogy miket elemezzünk le, és próbáltam egy ilyen egészséges mixet összeállítani, mind földrajzilag, mind finteken belüli tevékenységi kör tekintetében.
De egy csomó nekem azért ismerős volt már.
Abszolút nagyobb nevek szerepelnek ezen a, mondom, hogy 8 céget elemeztünk le az idei évben az 56-ból, úgyhogy egészen jól haladunk. Az a cél egyébként, hogy itt viszonylag rövid időn belül az összesről legyen egy átfogó képünk, és ezt egyébként majd egy külön rovatban el is fogjuk kezdeni publikálni a fintech.hu-n, erre egy picit még azért várni kell. Úgyhogy néztünk ilyet is, olyat is. A közös talán az 6 darabban mindenképpen, hogy nagy nevű cégekről van szó. Van köztük egyébként nagyon, nagyon ígéretes. Én azt mondom, mind a 6 ígéretes egyébként. Nem biztos, hogy mindegyik rövid távon realizni fog. Van, aminél valószínűleg még várat magára az, hogy igazán profitot termeljen, illetve 2 érdekességet hoztunk még. Ugye a múlt előtti héten beszéltünk a fintech körképről, a 2022-t összefoglaló anyagunkról. Ott említettem, hogy a 2021-es 41 darab tőzsdei bevezetéssel szemben a tavalyi évben, 2022-ben összesen 2 darab IPO-t láttunk, és ezt a 2 céget is elhoztuk.
Megnéztem a korosztályokat is, de majd akkor erről Miklós beszél majd részletesen, hogy az alapítás éve, ez itt az a 2000-es évek, ugye ezt lehet azt mondani, Miklós, akkor rögtön tiéd a szó, ez a 2000-es évek közepétől már jó néhány szereplő piacon van, tehát ezek jókora kamaszok már, lassan fiatal felnőttek lesznek. Melyikkel kezdjünk, kivel kezdjünk, menjünk sorba, Nubank?
Nubank egy brazil alapítású fintekről van szó.
Múlt héten elég sokat braziloztunk, ugye? Brazil aktualitása most sokféle is van.
Így van, múlt héten végignéztük a brazil piacot, érintettük is amúgy ezeket a cégeket, 2 brazil játékost hoztunk most.
Igen, tehát a Nubank egy olyan fintech cég, amely hitel és betéti kártyákat, mobil fizetési megoldásokat nyújt a felhasználóknak. 2013-ban alapították. Gyakorlatilag nem egy value típusú, értelemszerűen nem egy value típusú részvényről van szó, hanem sokkal inkább egy növekedési részvény. Rendelkezik olyan jellemzőkkel, amelyek egy szokásos value céget is akár jellemezhetnének, mert bankrészvénynek tekinthető, és mint ilyen jelentős készpénztermelő potenciálra rendelkezik. Szerintem valószínűleg ezt keltette fel Warren Buffett tőzsdeguru érdeklődését is 2021-ben, közreműködött a cég tőzsdei debutálásában. Nagy népszerűségnek örvend a latin-amerikai lakosság körében, most már több mint 50 millió felhasználót tekinthetnek az ügyfélkörüknek.
És hihetetlenek éppen ezek a brazilok bizonyos cégeknél, ugye évente talán plusz 1 millió, meg 2 millió új ügyfél, tehát hihetetlen szívó erejük van ezeknek a cégeknek.
Sőt, a Nubank esetében a 2022 harmadik csak a negyed évben 5,1 millió azt új felhasználó. És azt hiszem, hogy ez még csak az egésznek a kezdete. Csak Brazíliában ugye 200 millió ember lakik, vagy ebből potenciális ügyfél természetesen nem az egész lakosság, de 200 millió ember csak ebben az országban, Latin-Amerikában pedig több mint 500 millió. Tehát azt hiszem, hogy
bár a Marci mióta itt a Revoluttal ilyen számháborúban van, azért mindig egy kicsit aggodalmat fejezem ki, az, hogy kinek hány ügyfele van, kinek hány barátnője volt, kinek hány milliója van, nem? Ez az érdekes. Messze van Brazília, de azért azt látjuk és tudjuk, hogy rengeteg ügyfél és rengeteg új ügyfél ezek szerint.
Így van.
Alapvetően, amit egyébként ki tudott használni a Nubank, talán elsőként igazán nagyon, az a, amiről múlt héten részletesen beszéltünk, hogy Brazíliában elkezdték fellazítani, vagy korszerűsíteni, inkább azt mondani, hogy korszerűsíteni a pénzügyi szabályozást, és gyakorlatilag be tudtak nyomulni fintekek is olyan résekbe, banki licenc nélkül egyszerűbb pénzügyi engedélyekkel, tehát természetesen ezek engedéllyel rendelkező cégek, de ilyen speciális területre fókuszáló engedélyek ezek, amivel iszonyatos gyorsaságot tudtak elérni, és el tudták érni, ki tudták használni azt, hogy iszonyatos bankolatlan populációval rendelkezik. Brazília is, meg egyébként az egész dél-amerikai piac, ez 50%
fölötti. Mert ott a gazdagokra mentek rá, ugye?
A gazdagokra épültek ki, abszolút, vagy azt mondom, hogy közép réteg és a fölött. Az alatta levő egyébként meg bőven 70-80% társadalom 70-80%-et kitevő rétegeknek pedig iszonyatos kamat mellett hiteleztek, és akkor ezt tudták elkezdeni kihasználni a fintekek, így a Nubank is.
Oké, ugorjunk megint.
Én mennék tovább a brazil vonalon.
Tehát a Pagseguro egy holding társaság, amelyik leányvállalataink keresztül pénzügyi megoldásokat, szolgáltatásokat nyújt Brazíliában, és már nemzetközi szinten is. Elsősorban mikrokereskedőkre, KKV-kra koncentrál, nekik nyújtanak szolgáltatásokat.
Marci, másik fő veszőparipája a KKV-szektor itthon és Magyarországon, és ezek szerint akkor már 2006-ban Brazíliában érdekes volt a KKV-kra fókuszálni.
Igen, és amit korábban említett a Marci, valószínűleg itt is a KKV-k, amelyek nem feltétlenül ahhoz a társadalmi csoporthoz tartoztak, tehát nem a leggazdagabb réteghez, azok a KKV-k előtte valószínűleg szenvedtek, és nem jutottak kellő likviditáshoz a piacon. A Pagseguro pedig szerintem ebbe a niche bizniszbe tudott belépni, és lehetővé teszi a kisebb cégek számára is, hogy növekedésükhöz szükséges tőkére tegyenek szert.
Na, viszonylag olcsón, gyorsan, rugalmasan.
Mindez digitális formában.
Igen, digitális Brazília. Ez jellemző az összes brazil fintekre, ugye? Meg nagy cégre, kisebb-nagyobb cégre is, ugye?
Így van.
Azért nagyon izgalmas egyébként ez a játékos. A mai merítésből a legérdekesebb, mert van egy elég komoly 1,5 milliárd brazil reálos nyeresége 2021-re. Ez egy adózás előtti eredmény, ami nagyjából 300-330 millió dollárt jelent, ami nagyjából 120 milliárd forint. Ez egy jelentős méretű nyeresség, amit képes ez a cég elérni, és ugye a másik veszőparipánk folyamatosan az, hogy nyeresség, és ami a tavalyi év összefoglaló Sparks-ban is kijött, hogy azok tudnak a nyertesei lenni ennek a tavalyi évben végigfutó tisztítótűznek, ami ugye az indexünkben is megjelent, több mint az értékeződéseknek több mint az 50%-át elvesztette, akik nyereséget képesek termelni. És itt ezért ez egy...
Kiugró a nagy nyereség az összes többihez képest,
abszolút,
és vagy legalábbis
nagyon,
a top 3-ban
biztosan. Nagyon izgalmas, és EBITDA alapon is nagyon izgalmas, tehát ez egy 20% körüli EBITDA-t jelent, ami brutális. Tehát ugye az árbevételhez viszonyított nyereség nagyon magas.
Sőt, én még azt is mondanám, hogy amit 2021-ben még a befektetők elnéztek a technológiai cégeknek, hogy nem feltétlenül működtek nyereségesen. Ennek ellenére is vették a papírjaikat, az 22-ben ez teljesen véget ért, és valószínűleg 23-ban ez folytatódik. Tehát, hogyha találunk olyan technológiai cégeket, különösképpen mondjuk fintech cégeket, amelyek képesek nyereségesen működni.
Azok vonzani fogják a befektetéseket.
Azt gondolom, hogy igen.
Ez népszerű lesznek. Oké, válj őket, régi játékosok, ismerjük őket, hogy a pénzátutalás, itt ez a kulcs. Csak azért szeretném, ha mindig mondanál egy kulcsot is, vagy egy fontos ismérvet, ami egyedivé teszi, vagy valamennyire kiemeli a többi között.
Igen. A Wise-ot ugye TransferWise-ként ismerhettük meg eredetileg, ugye a átutalásokat könnyíti meg a felhasználók számára. Azóta megváltoztatták a nevüket Wise-ra, és kibővítették a termékpalettájukat, vagy a szolgáltatásokat. Azt már látjuk, hogy a Wise képes nyereségesen működni, tehát egy-két negyed évet már maguk mögött tudnak, amikor ezt meg tudták erősíteni a piac felé. Amivel ugye már Marci is említette, hogy a user számokat, a felhasználók számát sajnos nem tudjuk pontosan megítélni, de az látszik, hogy hogy népszerűnek tűnik.
Önbevallás alapján.
Vagyunk
egy darabig.
Most az a kérdés, hogy mikor kezdhetnének el ennek a cégnek a papírjai újból szárnyalni, ez most már lehet, hogy egy makrogazdasági kitekintés, tehát hogy ebben a magas kamatkörnyezetben, ami jelenleg található a piac, ebben különösképpen büntetik a technológiai papírokat. Ennek ugye az oka, hogy mivel a magasabb kamatkörnyezetben a jövőbeli profitokat sokkal nagyobb diszkontrátával diszkontálják vissza az elemzők, emiatt az értékeléseik ezeknek a technológiai papíroknak jelenleg nagyon kedvezőtlen, ezt láthatjuk az árfolyamaikban is, a Wise sem kivétel ez alól, de azt gondolom, hogy mivel már bebizonyította, hogy tud nyereségesen működni, talán egy kivétel lehet a következő években is.
És akkor, hogy kontextusban helyezzük a Pax Seguro-hoz képest, itt egy 43 millió fontos nyereségről van csak szó, szóval a Wise egyébként az egyik kedvenc, mindig felemlegetjük, amikor szóba kerül, hogy az első randin erről a cégről beszélgettünk, mert szerintem jó 7-8 éve, és érdekes, hogy szemben egy lokálisan szolgáltató céggel 8-ad annyi nyereséget tudnak elérni úgy, hogy worldwide szolgáltatnak, nyilván a költségeik is ettől potenciálisan nagyobbak. Amit látunk, hogy az EBITDA az itt is kezd egészen jó lenni egyébként, tehát itt is nem közel 20, itt közel 10% EBITDA-ról beszélünk. Magam nevében beszélve, hogyha építenék fintech portfóliót, a Wise-t biztosan bele illeszteném.
Milyen helyzet Sophie-val?
Sophie a tőzsdei debütálás óta sajnos még nem sikerült bebizonyítani, hogy képesek nyereségesen működni, nagyjából csak a nettó veszteséget tudták növelni, emellett viszont az árbevételt sikerül növelni. Sajnos ez szerintem még nem elegendő ahhoz, hogy a piac is azt mondja, hogy érdemes belőle vásárolni. A papírjaik rengeteget estek vissza, viszont egy nagyon-nagyon erős irányítás, tehát vezetők vannak mögötte, ami szerintem egy jó brandet és egy kiváló felhasználói felületet.
Kölcsön, megtakarítás, befektetések, ugye? Digitálisan pénzügyi szolgáltatás, ugye? Tehát nagyjából ez a...
Így van, a diákhitelektől elkezdve a személyes kölcsönökön át, sőt még befektetési portfóliót is fel tudnak állítani a userek maguknak. A cégről a benyomásom az, hogy egy jó brenddel rendelkező, nagyon jó felhasználói felülettel bíró cégről van szó, amelyik még nem sikerült nekik nyereségesen működni, de talán ez már nem várat magára sokáig, pláne ezzel a vezetői gárdával, hozzáleg a jövő sokkal reménytelibb.
Itt az érdekes, egyébként az egyik első talán emlékszem, egy pár évvel ezelőtt volt egy fintekeket bemutató videósorozatunk a fintek.hu-n, volt erre egy nagy országos kampányunk is, és az egyik, lehet, hogy az első videó, de tudja, hogy az első háromban volt a SoFi-ról, és
nekem csak Sophie Memory.
De maradjon ez nyugodtan így. Diákhiteleknek a restruktúrálásával és szolgáltatásával indult el, és ez az érdekes, és ami miatt szerintem ez egy vonzó célpont lehet, de ez hosszabb távon, tehát szerintem aki SoFi részvényt vesz, az felejts el 5 évre, és akkor utána kukkantson rá, hogy mi van, és felejts el még 5 évre, körülbelül ez a távlat szerintem. Ami nagyon izgalmas, hogy a szuperapposodást az gyönyörűen hozza, a cross-sell szolgáltatásoknak a ráépülését gyönyörűen hozza, az alaptevékenység, szóval hogy nagyon szépen fölült azokra a trendekre, amiről beszélünk folyamatosan, és amik egyébként a sikeres fintech cégeket, meg a sikeres tech cégeket jellemzik.
Úgyhogy komoly testes bor, ezt ne ígyük meg rögtön tavasszal, ugye? Világos. Robin Hood. Ja, üdvözlek egyébként, azért hajszolak Miklós, mert látom az órát, és közben üdvözlek, hajszolak, mint Robin Hood a gazdagokat.
Nem baj egyébként, hogyha nem marad idő mind a 8 cégre, ezeket úgyis, ahogy mondtam, a műsorén közé fogjuk tenni fintech.hu-n.
Folytassuk akkor a Robin Hooddal.
Őségi.
Régi szereplő 2013-ban alapították, de azt hiszem, hogy a világ körülbelül 2020-ban, 21-ben ismerte meg. A Robin Hood talán a legnagyobb haszonélvezője volt a koronavírus okozta válság utáni stimulus csomagok, a kormány által nyújtott segélyek haszonélvezőinek. Ekkora felhasználók, amit segély formájában kaptak, valószínűleg nagy részük, vagy egy komoly részük a tőzsdén akarta kamatoztatni, és ehhez szolgált eszközként a Robin Hood. És ezt ugye látszódik is, hogyha megnézzük közelebbről a felhasználói szám, ha lehet hinni a felhasználói számoknak ennek az alakulását, hogy 2019-ben 10 millióan használták a Robin Hoodot, 20-ban már 13 millióan, 21-ben pedig ugrásszerűen 22,5 millióra növekedett, ez 20-ról 21-re ez 73%-os felhasználó szám növekedés, és 22-ben, hogyha ezt követjük ennek a vizsgálatát, akkor látszik, hogy 22-ben viszont már 30%-kal visszaesett, 15,9 millióra a felhasználók száma. Én ez alapján azt mondanám, hogy kezdenek elpártolni mellőle a retail kereskedők. Ennek ugye oka abban keresendő talán, hogy a technológiai papírok mentek a legnagyobbat itt a Robin Hoodon is, amelyeket különösképpen a piaci környezet mostanában büntet, és hogyha ezeket a papírokat bünteti, tehát az árfolyamuk csökken, akkor az szerintem ezzel egy időben a felhasználók is elpártolnak a Robin Hoodtól. Ennek látjuk most a kitejesedését.
Nekünk viszont az volt a szimpatikus, hogy ők mindig edukáltak, ugye mindig oktattak, tehát mindig volt egy ilyen
edukáltak, de emlékszel, Robin Hoodos, ha jól emlékszem, Robin Hoodon kereskedett az a srác, aki egy opciós ügyletet nem tudott megérteni, és utána öngyilkos lett, úgyhogy edukálhattak volna egy kicsit jobban. Én egyébként egy kicsit szofisztikálnám azt, hogy kezdenek elpártolni a kereskedők vagy a befektetők. Én egész egyszerűen azt gondolom, hogy akiket elvesztett most a Robin Hood, meg akik esetleg emellett még inaktív ügyféllé válnak, azok valójában sosem voltak befektetők, hanem unatkozó Covid-rabok voltak, akik megkapták a helikopterpénzeket és befektették.
Pont ezt akartam mondani. Megkapták, befektették, buktak, akkor azért szálltak ki, nyertek, azért szálltak. Egyszerűen igen.
De tudod, szoktuk nézni az angol banki piacot, neobankokkal kiegészülve van egy ilyen egészséges népvándorlás folyamatosan a bankok között, de az ügyfélszám az nagyjából konstans, egy picit növekszik, ahogy mondjuk az Unbank populáció csökken, de ez mondjuk az Egyesült Királyságban már elenyésző. Itt valószínűleg ha néznénk egy ilyen vándorlás térképet, akkor azt látnánk, hogy ez a 30%-nyi néhány milliónyi befektető, vagy számla tulajdonos, ez egész egyszerűen eltűnt.
És meg hát kriptó is van itt sok. És a kriptó sem annyira népszerű az elmúlt egy-két évben.
Semmi nem népszerű, ami mögött nincsen érték, és annál kevésbé népszerű, minél kevesebb érték van mögött, tehát értelemszerűen a kriptópiac szakadt be legjobban. A Robinhoodnál még egy izgalmas trend az, hogy bele-IPO-ztak gyakorlatilag ebbe az iszonyatos fölfelé trendbe, és itt ugye volt egy multiplikátor hatás, hiszen egy olyan cég csinált IPO-t, aki azzal foglalkozik, hogy a felületén részvényekkel kereskedjenek, tehát elér egy csomó embert, aki hajlandó jó sztorikba befektetni. Tehát itt a szokásosnál is nagyobb zuhanást láttunk, mert valószínűleg az történt, hogy teljesen normális és érthető, meg szerintem etikus módon promózták saját magukat, a saját részvényüket a saját ügyfeleiknek. Viszont az aztán hozott egy nagyobb beszakadást. Itt, hogy az IPO utáni napokban egészen $70 ment el az árfolyam, most $10 alatt van. Én egyébként alapvetően azt gondolom, hogy a Robin Hood-szerű kereskedő platformoké a jövő, akik nagy ügyfélkört tudnak elérni digitálisan, valószínűleg ezek digitálisan érett ügyfelek. Szóval hasonlóan a SoFi-hoz szerintem jó célpont lehet, de 5-10 éves távlatban.
Tehát nem kell naponta nézni akkor az árfolyamokat. Okay. Jó, szerintem akkor lemondítod meg többit akkor legközelebb. Fintech piac befektetői szemmel, az nagyon kegyetlen, amikor egy elemzőt, ugye ezt most Miklósnak mondjuk egy elemzőt, így beszorítunk egy-egy percekbe egy-egy cégről, de hát ez egy ilyen kegyetlen műfaj. Az összes többiről akkor beszélünk még, illetve hogy ezek elérhetők a Fintech Indexen, ugye?
A Fintech Indexnek tagjai ezek a cégek. Hamarosan indul a Fintech Index rovatunk a fintech.hu-n, és ott az összes cégről elérhetőek lesznek elemzések, információk, úgyhogy aki esetleg arra adná a fejét, vagy azt gondolja, hogy elkezdte beárazni a piac az alját, és fintech portfóliót építene, azt szeretettel várjuk.
Nagyon szépen köszönöm, Kincses Miklós, Szupán Márton Pik, jövő héten találkozunk.
Köszönöm.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.